Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 33. Zsoltárt, a 33. Zsoltárnak az első és a második verseit. A 33. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: Nosza, Istenfélő, szent hívek! Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. A 464. dicséretet énekeljük. A 464. dicséretnek mind a 6 versét. A 464. dicséretnek az első verse így kezdődik: Jöjj, Királyom, Jézusom, szívem ime megnyitom.
Helyünkön maradva hallgassuk meg
református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai 5. úrnapjára eső kérdés feleleteit.
5. úrnapja az ember megváltásáról. Bár Isten igazságos ítéletéből megérdemeltük az időleges és örök büntetést, hogyan szabadulhatunk meg attól, és békülhetünk meg újból Istennel? Isten igazságos követelésének maradéktalanul eleget kell tennünk, és ezért vagy nekünk, vagy másnak meg kell fizetnie. Következő kérdés. Mi magunk meg tudunk Istennek fizetni? Mi magunk semmiképpen. Ellenkezőleg napról napra növeljünk bűnünket. Következő kérdés. Bárki más, aki hozzánk hasonlóan csupán teremtmény, megfizethet-e helyettünk? Senki sem. Először is Isten nem akar más teremtményt büntetni amiatt, amit az ember követett el. Másodszor, nincs olyan teremtmény, aki Isten bűngyűlölő haragját el tudná hordozni, vagy másokat attól meg tudna szabadítani. Milyen közbejárót és szabadítót kell tehát keresnünk? Olyat, aki valóságos ember, de tökéletes és igaz, mindazáltal minden teremtménynél hatalmasabb, azaz valóságos Isten is.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk Ézsaiás könyvében, a 42. részben. A 42. részből most az első 17 verset fogom olvasni. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárddá tette a földet, és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Én, az Úr, elhívlak az igazságért. Én fogom a kezedet, megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, ne sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld széléig, akik tengerre szálltok, s ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik. Zengjen a puszta és városai, a falvak, amelyekben Kédár lakik. Újjongjanak a kősziklákon lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak. Dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken. Az Úr elindul, mint egy hős. Indulatba jön, mint egy harcos. Harsányan kiált, diadalmaskodik ellenségeim. Sokáig hallgattam, némán tűrtőztettem magam. De most zihálva nyögök, és lihegek, mint egy szülőasszony. Letarolom a hegyeket és halmokat, úgyhogy egész növényzetük elszárad. A folyókon gázlókat készítek, és a mocsarakat kiszárítom. Vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet nem ismertek. Ismeretlen ösvényeken viszem őket. A sötétséget világossággá változtatom előttük, a rögös utat simává. Ezeket a dolgokat véghez viszem, nem mulasztom el. Meghátrálnak és csúful megszégyenülnek, akik bálványokban bíznak, akik szobroknak mondják ezt, ti vagytok az isteneink. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk a megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Ilyen jó volt hallani a te igédet, hogy hatalmas Isten vagy, mindenható és örök, de közben hozzánk könyörületes is. Urunk, jöttünk hozzád, ami mindennapjainkból, hogy előtted békességet találjunk. Jöttünk hozzád, hogy a nyugalom, amit te adhatsz, az járja át a szívünket. Úgy jöttünk hozzád, Urunk, mint akik teljesen bízunk benned, hogy kegyelem van a te kezedben, és hogy elfogadsz bennünket. Ismered az életünket, tudod, hogy milyen imádság van a mi ajkunkon. Tudod, mit kérünk, tudod, miért adunk hálát. Most jövünk hozzád, Urunk, megvalljuk a bűneinket. Megvalljuk azt, hogy nem vagyunk méltóak hozzád. Megvalljuk azt, hogy az életünkben nem minden úgy történt, ahogy ez a te dicsőségedet szolgálja. De mégis köszönjük, hogy bizalommal jöhetünk, hiszen te könyörületes Isten vagy, akit szereteteddel minket kiválasztottál, hogy a tieid legyünk. És hiszük, hogy bátran kérhetünk minden helyzetben, hogy te adj erőt, és szent lelkeddel te tartsál meg. Kérjük most, áld meg, szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Az Úr Jézus Krisztusért, Atyánk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve, a 25. Zsoltárnak a második versét fogjuk énekelni. Utaid, Uram, mutasd meg, így kezdődik, és a gyermekek közben a gyermek Isten tiszteletre tudnak elmenni. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, melyből most Ézsaiás könyve 42. részéből a 3. verset olvasom. A megrepett nátszálat nem töri el, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Ahogyan olvastam Ézsaiás könyvéből ezt a szakaszt, rögtön úgy éreztem, hogy ez az, ami az üzenet számomra. Először az én számomra engem szólított meg, ilyen könyörületes Istenem van, aki nem arra néz, ami vagyok, hanem és amiben vagyok, hanem arra néz, amit ő akar velem tenni. Könyörületes, aki megtart. Aztán utána eszembe jutott, hogy ez a lepra misszió vasárnapja. Hát igen, itt vannak, ott vannak a megrepett nátszálak, a füstölgő mécsesek és a reménységek, és milyen kegyelmes az Isten, hogy most már lehet róluk úgy is gondoskodni, hogy van gyógyszer, és lehetséges a gyógyulás. És közben jött a hír, hogy még rosszabbra fordult a kárpátaljai magyaroknak a sorsa, kényszersorozások jelképeiknek a leszedése, és valahol egészen biztatássá vált, úgy egyénileg, meg közösségileg is ez az ige, hogy ilyen Istenünk van, benne bízunk, és rá akarjuk bízni az életünket. Ézsaiás könyvét olvassuk. Talán a legnagyobb prófétai mű, persze hát ez egy olyan kijelentés, amit lehet vitatni, de maradjunk most ennél. Talán az egyik legnagyobb prófétai mű az Ószövetségben, Ézsaiás könyve terjedelemben is, és üzenetben is. És már viszonylag korán felismerték azt, hogy igazából nagy valószínűség szerint nem is egyetlen szerző munkája. Tehát nem Ézsaiás a szerző, vagy nem végig Ézsaiás a szerző, nem ugyanaz a személy. Nincs ennek akkora jelentősége igazából, hiszen más könyveknél is előfordul, hogy úgy gondoljuk, hogy később kapott címet, feliratot, hogy kinek a könyve, hanem az üzenet az, ami benne van, ez a fontos. Ézsaiás könyvéből azt gondolják már elég régen, hogy három részre lehet osztani, és akkor elnevezték úgy, hogy első, második, meg harmadik Ézsaiás. Az első a fogság előtti profécia, ő lenne az igazi, vagy hát akit Ézsaiásnak neveztek, és a későbbiekben a fogság alatt után a hasonló, vagy ugyanolyan súlyú ígéretek egy könyvbe, egy tekercsre kerültek, és így van most előttünk egyben. A fogság előtt és a fogság alatt is szól ez a profécia Istentől, és ez a rész most kifejezetten a fogság alatti proféciáról van szó, arról, hogy Isten hogyan viszonyul az ő népéhez, amely nehéz időket él meg. Hadd térjek ki még valamire, ami egy kicsit talán nehéz érteni, de ez abból fakad, hogy mi emberek vagyunk, az Isten meg Isten, és mégis hát ő az egészet látja, mi meg mindig csak egy kis részt tudunk látni a magunk életéből is, a saját szemszögünkből, meg a másokéból, meg minden egyébből is, ami körülöttünk van. Arról szeretnék szólni, hogy azt látjuk, hogy amikor fogságban van Izrael, akkor Isten ilyen módon szeretettel emlékezteti rá, hogy nem az állapota számít, hanem az, hogy ő az Isten, és ő egy ilyen könyörületes Isten, megrepett nátszál, füstölgő mécses, ugye, ami már úgy az utolsók vannak, azokról sem mond le, hanem megtartja őt. Az a kép alakulhat ki bennünk, hogy hát Isten minden tekintetben ilyen, hogy nincsen neki elvárása, de igazából ennek a nagysága akkor válik igazán érthetővé, hogyha látjuk, hogy milyen hatalmas az Úristen, és mennyi mindent megtehet. Hadd mondjak erre a látszólag kettősségre egy példát. Hogyha Ézsaiásnak a korábbi szakaszait olvassuk, akkor egyrészt azt látjuk, hogy elmondja a népnek, hogy ha nem fognak megváltozni ezek a helyzetek, hogyha nem az Úristenbe bíznak, hanem a Egyiptomban, vagy éppen a más nagyhatalomban, akkor, és hogyha bálványokat imádnak, vagy hogyha nem tartják meg az Istennek a törvényét, akkor meg a büntetés az lesz, hogy elviszik őket a fogságba, hogy ez be is fog következni. És hogy Isten használja majd Asszíriát, meg azokat a népeket, akik ebbe benne vannak, hogy ezt a büntetést véghez vigye. És aztán utána azzal folytatja, hogy de meg fogja büntetni ezért Asszíriát, meg a környező népeket, amit Izraellel tettek. Ez valahol egy érthetetlen kettősség, hogy egyik oldalon ők Isten tervét hajtják végre, de végül mégis a gonoszságuk miatt ők is büntetést fognak kapni. Ember voltunk miatt nehéz ezt így érteni, de hadd mondjak erre egy új szövetségi példát. Az új szövetségi példában hadd legyenek a nagy tanács tagjai, a farizeusok és a Jézus ellen induló írástudók azok, akik ugye elfogják Jézust, akik halálra ítélik és kivégeztetik Pilátussal. Isten terve győzedelmeskedik a világ megváltására nézve, hiszen Jézus Krisztus által van örök életünk, és Jézus Krisztus által történik a megváltás, hogy ő önmagát feláldozza. Mégis akik ezt teszik, azok bűnösök, azok Istennel szemben cselekszenek, őket nem dicsérjük meg, és nem mentjük fel, hanem ők azok, akik, ha meg nem térnek, büntetést érdemelnek. Isten hatalmas, mindenható. Nem tudjuk az ő útjait mindig követni, nem tudjuk mindig megérteni. Máskor meg, az Ószövetséget mondom megint, arra használja a birodalmakat, hogy megint az ő tervét véghez vigye, jön majd Dáriusz perzsa király, aki hazaengedi a fogságból a zsidókat, és ezzel is Isten tervét viszi véghez, Isten kegyelmes eszközévé válik a zsidóság számára. Néha a birodalmak olyanok, amelyek a büntetés eszközei, mert Izrael elfordult, néha pedig olyanok, amelyeket Isten arra használ, hogy az ő népét megmentse és megszabadítsa. Máskor azt olvassuk, hogy megkeményíti az Úr korábban a fáraónak a szívét. Azért, hogy Isten népe meglássa, hogy milyen hatalmas az Úr, hogy még egy ilyen hatalmas fáraóval szemben is végig tudja vinni az ő akaratát. Nem mindig értjük, nem mindig azonnal értjük Istennek az útjait. Itt van az a helyzet, amikor Izrael úgy érzi, hogy elveszett. Úgy érzi, hogy nincsen tovább. Azt látják egyrészt, hogy az idegen istenek erősebbek. Jön a hatalmas asszír hadsereg, és győzedelmeskedik. Elviszik őket a fogságba, és aztán utána még a templomot is lerombolják, és nincs tovább. Ezékiel prófétától tudjuk, hogy neki az volt a feladata, hogy a fogságban először arról beszéljen, hogy az, ahol ott vannak, az nem fog gyorsan véget érni. És hogy sajnos Jeruzsálemet meg fogják ostromolni, és le fogják rombolni, és még sokakat fognak fogságba vinni velük együtt. Nem szívesen hallgatják Ezékielt. Úgy gondolja a nép, hogy nem akarjuk ezt hallani. Nem így lesz, biztos másképp lesz. És amikor bekövetkezik, akkor Ezékiel elkezdi hirdetni azt, hogy vége lesz a fogságnak egyszer. Az Úr meg fog menteni bennünket, és hazatérhetünk. Azt sem hiszik el neki. Ézsaiásnak a feladata is a vigasztalás. Az a vigasztalás, hogy Isten nem mondott le az ő népéről. Persze az ellenség, az gyalázza az Istent. Gyalázza az Istent, azt mondta, mennyit ér a ti isteneteket? Hát a miénk legyőzte, a templomát is le tudtuk rombolni. Hát meg se tudta védeni a ti istenetek. De Izraelnek meg kell ismernie, hogy az ő Istene kegyelmes Úr, aki meg tudja tartani őket. Már korábban is beszél Ézsaiás arról, hogy ez a büntetés olyan lesz, aminek vége van, és hogy a maradék megtér, és hogy azok, akiket Isten megőriz, azok meg fognak maradni. És igen, ez egy nagyon fontos üzenet, hogy Istennek van maradéka, akiket ő választ ki, akiket ő hív el, akiket meg akar tartani. És milyen csodálatos dolog, hogyha valaki ebbe a maradékba kerül. Hogyha az Isten kegyelme folytán oda tartozhat, oda tartozhatunk. Hadd mondjam így, mi is ide tartozunk, akiket Isten kiválasztott. Ugye igazából tudjuk, hogyha van egy nagy verseny, akkor az a aranyérem abban különleges, hogy csak egy valakinek van. Mert hogyha mindenki aranyérmet kap, hát az jól néz ki, de hát annak talán nem örülnénk annyira, mintha csak mi kapnánk. Ez így van ezzel a kiválasztással is egy kicsit, hogy nézzünk körbe, mennyi ember van a világon, aki nem hallja, nem érti azt, hogy Isten szeretete eljött ebbe a világba, és örök életet akar adni, és velünk akar járni, és mi, ti értitek, halljátok. Amikor olvastam ezt a füstölgő mécsest, meg a megrepett nátszálat, mind magunkra ismertünk. Hát ilyen Istenünk van? Így szeret minket? Ennyire fontosak vagyunk a számára? Igen. Magunkra ismerünk a gyengeségünkben, magunkra ismerünk az elveszettségünkben, magunkra ismerünk a gondjaink és a helyzeteink között. Nekünk szól. Milyen sokan vannak, akik nem ismerik az Urat, és akik nem is fogják, meg lehet megismerni. De jó, reméljük, hogy sokan vannak, akik megismerik majd, és találkoznak vele. Ugyanakkor arra is emlékeztet bennünket Ézsaiás könyve, ahogy az egészet is végigolvasva, és a felolvasott szakasz is, hogy ne úgy képzeljük el Istent, hogy Isten olyan valaki, akivel mindent meg lehet tenni. Olyan valaki, akit nem érdekel semmi. Olyan valaki, akinek nem fontos az, hogy mi mit csinálunk, aki nem kér számon, aki nem tart ítéletet, aki nem veszik komolyan az ő szavát, és nem veszik komolyan az igazságot. Heidelbergi KT-ban is azt hallottuk, hogy bizony úgy van, hogy Isten haragszik, joggal haragszik a bűnre, és joggal haragszik a bűnösre is. Joggal haragszik, és joggal tart ítéletet, de a kegyelem az az, hogy olyan szabadítót küld, aki magára veszi a büntetést, ami bűneink miatt, aki elfogadja azt, hogy ő szenved helyettünk, és ő hal meg helyettünk, hogy nekünk örök életünk legyen. Nem arról van szó, hogy olyan könnyű ez a történet, hanem arról van szó, hogy annyira lehetetlen a helyzetünk, hogy magának, Isten fiának kell eljönni, hogy a mi helyzetünk mégis valamilyen lehetőséget kapjon, sőt, örök életet nyerjünk. A mostani ige egy messiási jövendőlés, az Úr szenvedő szolgájáról szól, úgyis hívják ezt a szakaszt, vagy ezeket a szakaszokat, hogy az Úr szenvedő szolgájáról szól. Egy messiási jövendőlés Ézsaiástól, hogy be fog következni valami, hogy Isten véghez fogja vinni a tervét, és el fogja küldeni azt a szabadítót, aki mindenkinek szabadítója lesz. Igen, itt először Izraelről van szó, leginkább arról, hogy a fogságba vitt nép az ugyan úgy érzi magát, mint egy megrepett nátszál, mint egy füstölgő mécses, alig létezik, nincs itt jövendő, mi lesz velünk, biztosan elveszünk, hát hogyan maradhatnánk meg a templom nélkül, hogyan maradhatnánk meg anélkül, hogy egy saját államiságunk van, hogyan maradhatnánk meg vezetők nélkül, hogyan maradhatnánk meg, ha nincs itt királyunk, mi lesz velünk ebben az idegenben. Mégis Isten szava biztatja őket, hogy meg tudja tenni az Úr, és el tudja vinni őket, meg tudja őrizni, és meg tudja tartani őket, és meg tudja szabadítani őket. Először nekik szól, van szabadítás. Mindig is úgy van, hogy amikor nehéz helyzet van, amikor nagy terhek vannak, akkor Isten ezzel a szeretetével fordul az ő népéhez. Eszembe jut Jákobnak a története. Jákobnak a története, Ézsaúnak a testvére, aki az édesanyja Rebeka segítségével hát átveri az apját. Az apa, Izsák már nem nagyon lát, időskori látás problémái lehetnek, azt tippeljük, idős ember, és hát felveszi a testvére ruháját, vadasan készíti el, gondolom, a ételt, ami nem is vad, meg még annak a szőrét is magára teszi, hogy szőrösnek tűnjön, mint a testvére, és ő kapja meg az első szülöttségi áldást, ugye ez a nagyobb örökséget is jelenteni, hát aztán nem lesz ebből semmi, de azt, hogy ő az, aki az örököse az Ábrahámnak, meg ugye az apjának, Izsáknak, tehát isteni ígéreteknek. És akkor, amikor ezt kiderül, a testvére Ézsau nagy haragra gerjed, és menekülnie kell. Csalt, hazudott, átverte, menekül. Azt gondolhatnánk, hogy az Isten magára hagyja. És nem. Megesik rajta a szíve. Azt mondja, hogy én veled leszek. Látomást lát, amikor ugye kő lesz a vánkosa, van egy ilyen énekünk, amit éneklünk, akkor történik, egy kőre teszi a fejét, hogy az angyalok a lajtorján járnak fel le, és Isten kijelentést ad neki, hogy veled leszek. Micsoda kegyelem, micsoda lelki gondozás ez abban a helyzetben. Amikor elveszett, amikor nem tudja, mi vár rá, amikor tudja, hogy haza nem mehet, mert esetleg agyonüti a testvére joggal, mégis Isten azt mondja, én veled leszek. Vagy a másik, ott vannak Egyiptomban, és az Istenhez kiáltanak, és azt mondja az égő csipkebokornál Mózesnek az Isten, hogy meghallottam, eljutott hozzám az én népemnek az imádsága Egyiptomból. Azért küldelek vissza, hogy szabadítsd ki őket. Istennek megesik rajtuk a szíve. Istennek megesik rajtuk a szíve, és kegyelmes. Vagy amikor éppen Gedeon történetét olvassuk, hogy a nép otthagyja az urat, és még Gedeon családjának is házi bálványa van, ott vannak a szent fák, meg a szobrok, meg a Baálnak az oltára, ott van a családnak a birtokán. És akkor ezért büntetést kapnak, idegen nép fosztogatja őket, uralkodik rajtuk. Az Istenhez kiáltanak, jogos egyébként a büntetés, az Úristen mégis meghallja őket, és Gedeont megszólítja, és elhívja, hogy ő legyen az, aki megmenti, hát kisebb a volumen, de mint Mózes, megmenti a népet, azt a részét a fosztogatóktól és az idegen uralomtól. Így fordul Isten az ő népéhez. Így fordul Isten az ő népéhez, amikor az nehéz helyzetben van, amikor az imádkozik hozzá, amikor az könyörög. Vagy még ennél nehezebb helyzetekben is, személyesen, akkor, amikor Dávid a bűnei után könyörög az Istenhez, vannak személyes részek, vagy akár amikor Aháb király megszerzi Nábótnak a szőlőjét, és aztán bűnbánatot tart, ő is bocsánatot kap. Szóval ilyen a mi Istenünk, hogy valami módon odafigyel mindig azokra, akik ilyen nehéz helyzetben vannak. Gondja van az elesettekről. Így van az Úr Jézussal is, miközben ott van a Gecsemáné kertjébe, és tudja, hogy következik az elfogás, elmondja a főpapi imádságát. Amikor is imádkozik a tanítványokért, meg imádkozik értünk, akik hiszünk a tanítványok szavára. Mert ennyire fontosak vagyunk a számára. Amikor ott van a kereszten, akkor azt mondja, miközben a saját népe gunyolja, miközben nevetgélnek rajta, meg a népének a vezetői juttatták oda, hogy Uram, bocsásd meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Lehetséges ez? Lehetséges, hogy ilyen Istenünk van, aki őt megsérti, aki a törvényét áthágja, aki szembe megy vele, aki gúnyolja, aki nem tartja meg a kegyelmes szeretetére válaszul az ő törvényét, aznak is meg tud bocsátani. Igen, ilyen Istenünk van. De ez a megbocsátás akkor válik igazán valósággá és igazán értékessé, hogyha látjuk nem azt, hogy nem mindenki jut el ide, nem ezt, hanem látjuk, hogy miből szabadít meg bennünket. Amikor látjuk, hogy mik is vagyunk valójában, hogy bűnösök vagyunk és méltóak lennénk a büntetésre, de Isten mégis ezzel a szeretettel jön hozzánk. Amikor itt megrepett nátszáról beszél, meg füstölgő mécsesről, akkor nem arról beszél, hogy hát a szerencsétlen körülmények miatt ide kerültetek, de én majd megszabadítalak. Hanem nagyon is egyértelmű, hogy azért kerültetek ide, mert a bűneitek miatt ez a büntetés. De ez nem azt jelenti, hogy én megfeledkeztem rólatok. Nem azt jelenti, hogy elhagytalak benneteket. Nem azt jelenti, hogy nincsen tovább, hanem azt jelenti, hogy az én erőmmel lehetséges tovább menni. Igen, úgy is értjük, mint a messiásnak a megjelenését, úgy is értjük, mint Jézusra, a szabadítóra vonatkozó jövendőlést. És ilyen módon nekünk is szól ez az ige. Amit még mindenképpen szeretnék elmondani, az az, hogy ez a harmadik vers, ugye ez egyrészt azt mondja, a megrepett nátszálat nem töri össze, füstölgő mécses nem oltja el, ugye ezek azok, amik már elvileg használhatatlanok, már értelmetlen a létezésük, de Isten kezében minden mássá lehet, igazán hirdeti a törvényt. Nagyon fontos, hogy egyébként többször is visszakerül a törvénynek az igazán hirdetése. Egyrészt nem is olyan meglepő, hiszen a fogságban a törvény, Istennek a szava, az írott ige, a kijelentése nagyon fontos szerepet kap. Hiszen nincsen templom, nincsen, ahol bemutassák az áldozatot, nincsen, ahol a papok elvégezzék a szertartásokat. Viszont kapaszkodó lesz az Istennek a törvénye, az ő kijelentése. Itt a törvény, ne arra gondoljunk a törvény kapcsán, itt a Tóra van, ne arra gondoljunk, ami mondjuk a mi törvénykönyveink, hanem ez egy vigasztalás, hiszen Istennek a szava a törvény. Olyan, ami elmondja, hogy mi a jó, mi a helyes Isten szerint. Elmondja egy útmutatás, hogy hogyan kell élnünk, hogy mit tart Isten fontosnak. Tehát nagyon fontos, hogy így tekintsünk a törvényre. A törvényre, amely Isten igazságáról szól, Istennek a szeretetéről szól, és arról, hogy ezzel akar bennünket megőrizni és megtartani. A törvény, akár a tíz parancsolat, akár annak az értelmezése és magyarázata az, amit igazán hirdet. Milyen érdekes egyébként, hogy Jézus törvény magyarázata, amikor arról beszél, hogy semmi nem vészel a törvényből, sőt, ő nem azért jött, hogy eltörölje, hanem hogy beteljesítse a törvényt, akkor Jézus értelmezi ezt a törvényt, mégpedig úgy, ahogy Isten akarata szerint való. Úgy, ahogy annak az igazi értelme, ahogy annak a lelke van, nem az írott betűben, hanem lélek szerint. És ez az értelmezés egyébként nem egy könnyítés, ez az értelmezés még keményebb, mint amit a zsidók értelmeznek, hiszen nem csak azt mondja, hogy ezt tetted, hanem hogy miért, milyen lélek volt benned. Bizony, ez nagyon sok mindenre rámutat, és arra is, hogy egyedül ő lehet az, aki a mi szabadítunk. Illetve még egy dolog, ez most nem a mi szakaszunkban, nem a harmadik versben, hanem a negyedik versben van, tanítására várnak a szigetek. Ugye ez a tanítás, ez az útmutatás, a törvényt tanítja. A szigetek azok, amik Izrael számára, hát ők ugye az ő perspektívájukból, ez a földközi tenger távoli szigetei, ők vannak a földközi tengernek a keleti részén, és mennyi minden van még ott, abban a földközi tengerben, mindenféle kisebb meg nagyobb szigetek. Lehet, hogy itt a görög szigetvilágra, de lehet, hogy minden egyébre is gondolnak egyszerre. A távoli szigetek is az ő tanítására várnak, vagyis, hogy amikor eljön a Messiás, az nem csak Izraelnek lesz egy új útmutatás, hanem az egész világ számára, minden nemzet számára. Egyszerre ez a messiási jövendőlés azt mondja, hogy az, amit Izrael kapott először ajándékba, az mindenki számára ajándék lesz. Isten tanít bennünket, Jézus Krisztus tanítja az övéit, mi tanítványok vagyunk, olyanok, akik azért élünk, hogy megismerjük őt, hogy kövessük őt, és hogy az életünkben egyre közelebb kerüljünk hozzá. Ilyen messiásunk van, aki így folyamatosan előttünk megy, és tudjuk őt követni. Bizony, sokszor éljük meg ezt a helyzetet, megrepett nátszál, füstölgő mécses, az életünknek a különböző helyzetei, amikor úgy tűnik, hogy bezárulnak körülöttünk a lehetőségek, vagy amikor úgy tűnik, hogy magunkra maradunk, vagy úgy érezzük, hogy az a csapás, ami sújt bennünket, az olyan, amit nem tudunk elviselni, vagy éppen olyan érzelmi válságba kerülünk, vagy kapcsolatainkban kerülünk válságba, házasságban, családban, megoldhatatlan, áthatolhatatlan feladatok, amikor csak hordozzuk a terheket, és olyan jó, hogyha az Isten egy kicsit segít ebben a teherhordozásban, vagy ha félelem, gyász, betegség szorítja a szívünket, mennyi minden van, amikor így érezhetjük magunkat, és olyan jó tudni, hogy akkor is értékesek vagyunk az Úristennek. Akkor is értékesek vagyunk, ha talán még megrepett nátszálak, talán még füstölgő mécsesek sem vagyunk a magunk gondolatai szerint, akkor is értékesek vagyunk. Isten nem úgy értékel bennünket, ahogy mi magunkat, meg nem úgy értékel bennünket, ahogyan a világ értékel. Annak is megvan a maga értékelési rendje. Ő úgy értékel bennünket, hogy aki az övé, az fontos számára. A világ számára értéktelen a megrepett nátszál, nem jó már semmire, értéktelen a mindjárt ellobbanó mécses, hiszen az már nem ér semmit, már csak füstölög, nem világít, de az Isten számára értékesek vagyunk. Értékes az életünk, és ezre be is bizonyította, hogy elküldte az Úr Jézust, hogy ezért az életért, ezért a mi életünkért, ezekért a helyzetekért az Úr Jézus az életét adja, és bennünket megszabadítson, és örök életet adjon számunkra. De nem csak ezt a távoli ígéretet mondja, hanem azt is, hogy nekünk tanítást ad, igazán hirdeti a törvényt. Ugye igazán hirdetni a törvényt azt gondolom, hogy az új szövetségi értelemben az azt jelenti, hogy Jézust hirdetni, aki betöltötte a törvényt, és hogy igazán követni őt, az pedig azt jelenti, hogy nem azért akarom az Isten akaratát cselekedni, az ő törvényeit megtartani, mert attól rettegek, hogy mi lesz velem, hogyha nem tartom meg, mert ha nem sikerül, akkor jaj, elveszek, hanem azért, mert már tudom, hogy az Úr Jézus értem is meghalt, és hogy vajon ott van-e a szívemben az én megrepett nátszál, vagy füstölgő mécses szívemben a hálaadás azért, hogy az övé vagyok. Ott van-e a szívemben az, hogy most akkor tényleg tanítvány akarok lenni, tanítson engem az Úristen, ő legyen az, aki vezet, ő legyen az, aki megmondja, hogy mit kell tennem, ő legyen az, aki értelmet ad az életemnek, aki értelemmel tölti meg, és céllal tölti meg az életemet úgy, ahogyan azt ő szeretné, ahogy az szerinte van. Ilyen a mi Istenünk, ilyen az ő tanítása, az örök életnek a tanítása, ez az, amit nekünk ajándékoz. Szól hozzánk, sőt a Szent Lelkét adja, hogy ne vesszünk el, hanem igazán megmaradjunk. Kedves testvérek, igen, sokan visszatértek a babiloni fogságból. Igen, még a templom is újjá épült. Voltak, akik ott maradtak, de Isten csodálatosan megmutatta, hogy meg tudja őket szabadítani. És igen, a megígért messiás is eljött a rendelt időben, és igen, hozzátok, hozzánk is eljutott az örömhír, az evangélium, és bennünket is megragadott a mi Istenünk. Nem az érdemeink szerint, hanem az ő kegyelmi kiválasztása szerint, az ő szeretete szerint. Mind értékesek vagytok az ő kezében. Olyanok, akiket számon tart, olyanok, akiknek az imádságai fontosak számára, olyanok, akiket meg akar tartani, hogy az örök életben az ő dicsőségére éljünk, és most is azt hirdessük. Biztasson bennünket így ez a mostani ige. Amen. Isten igéjére válaszoljunk énekléssel, a 231. dicséretet énekeljük. 231. dicséretnek az első és a második verseit. Isten vezetéséről szól, és az ő igéjéről, az ő kijelentéséről. A 231. dicséret első verse így kezdődik. Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük az Úr elé hálaadásunkat, kérésünket, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, ilyen jó volt hallani, hogy az ősi igékből is tudsz hozzánk szólni, és magunkra ismerhettünk, sokféle helyzetünkre, abból, amiből megmenteni akartad, és ígéretet adtál a te népednek. Köszönjük, hogy mai néped, mi lehetünk, hogy szövetséget kötöttél velünk, és hozzád tartozhatunk. Hisszük, hogy mindenek felett való Isten vagy, aki meg tudsz tartani bennünket, és meghallod a mi imádságainkat. Köszönjük igédnek a biztatását, amely erőt ad napról napra, vasárnapról vasárnapra nekünk, hogy megérezzük, megtapasztaljuk a te szeretetedet, és erőt ad a mindennapok feladataihoz is. Köszönjük, hogy veled lehetünk, köszönjük, hogy hallhatjuk és érthetjük szent lelked által a te igédet. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk, hogy könyöröghetünk hozzád. Imádkozunk a magunk élethelyzeteiért és küzdelmeiért, imádkozunk azért, hogy te őrizd meg minket, légy segítségünkre ott, ahol vagyunk, személyes életünkben, családjainkban, rokonságunkban, szeretteink között és közösségeinkben. Urunk, hadd adjunk hálát neked azért, hogy van olyan, aki először van ebben a gyülekezetben. Köszönjük azt a kisdedet, akit adtál a szüleinek. Köszönjük, hogy megajándékoztad az ő családját vele. Hálát adunk, hogy imádkozhatunk érte. De Urunk, imádkozunk azért is, hogy te legyél az, aki vigasztalod a gyászolókat. Kérünk, hogy te adj erőt a férjnek, aki búcsúzott feleségétől, aki hűséges társa volt évtizedekig. Adj erőt és bátorítsad a te kegyelmeddel, hogy megőrizhesse a te igédet, és vigasztalást találjon abban. És imádkozunk azért a családért, imádkozunk az édesapáért, aki a fiától búcsúzott, a testvérért, aki a testvérétől kellett búcsút vennie. Urunk, te legyél a vigasztaló. Mi nem értjük, mi nem tudjuk, mi miért van. Nem tudunk választ adni az élet kérdéseire, és nem tudjuk megérteni mindig a te terveidet. De olyan jó tudni, Urunk, hogy nem csak elmenni lehet, hanem hihetjük és bízhatunk abban, hogy akiktől búcsúzunk, hozzád mentek. Olyan jó tudni, hogy hittel gondolhatunk rájuk is, és hogy ezt a hitet mindannyiunknak adod. Így imádkozunk minden gyászolóért, mindenkiért, akinek a szívében ott van ez a fájdalom. És Urunk, könyörgünk kárpátaljai magyarokért. Egyre nehezebb az életük, mi azt hittük, hogy már itt van minden nehézség, háború, nincs áram, légiriadó, és most még nehezebb, még rosszabb ez a helyzet. Urunk, engedd, hogy könyörögjünk értük, és imádkozhassunk azért, hogy a te kegyelmedből megőriztessenek. Légy segítségül azoknak, és őrizd meg azokat, akiket elhurcolnak, hogy kényszerrel küldjenek a háborúba. Urunk, te legyél az, aki vigasztalod azokat az embereket, akik így veszítik el a szeretteiket. Te őrizd meg azokat, akik magyarok akarnak maradni, imádkozunk és könyörgünk értük, hogy cselekedj a te szereteteddel, és te teremts békét, Urunk, mindannyiunk számára. Megköszönjük azt is, hogy sokakat rendelsz, hívsz a lepra misszióba, hogy végezzék ezt a szolgálatot. Imádkozunk a szolgálat végzőkért, és imádkozunk a betegekért, te gyógyítsd meg őket, mutasd meg a te szeretetedet és kegyelmedet számukra. Urunk, eléd hozzuk gyülekezetünket, gyülekezetünk minden tagját, imádkozunk református egyházunkért és keresztjén egyházainkért. Kérünk, hogy te adj bölcsességet népünk, egyházunk, nemzetünk vezetőinek. Az Úr Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, persejpénzt vagy az online érkezett adományokat, egyház fenntartói hozzájárulásokat is. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem, hogy a jövő havi program elérhető, aki még nem kapott, talán még maradt is belőle néhány, de a honlapon is elérhető a februári programunk. A jövő héten a szokásos alkalmainkat megtartjuk, és vasárnap is lesz istentisztelet, amikor is szeretett szolgálati vasárnap vagy diakóniai vasárnap lesz újra, ez egy szószék cserés alkalom. Mi most a Budapest-Újpest belsővárosi gyülekezettel cserélünk, így jövő héten 10 órakor Szabó László ottani református lelkipásztor fogja az igét hirdetni. Nem először áll erre a szószékre, mert még, ha jól emlékszem, teológus korában is volt, már nagyon végzős korában, volt itt, mégpedig legátusként hirdette Isten igéjét. Azóta hát legalább két gyermeke, egy felesége, két gyermeke és lett, és közben az ottani gyülekezetnek, hát most talán a ősztél elején néhány hónapja megválasztott lelkipásztora, nyugdíjba vonult lelkész után. Imádkozzunk az ő szolgálatáért, és ha szabad kérnem, akkor az enyémért is Újpest belsővárosba, és fogadják őt szeretettel a jövő héten. Azt követően, hát így telik az idő, megint a házasság hete kezdődik. Nem ígérem, hogy újra itt lesz a Magyar Televízió, a múltkor is meglepett bennünket, mondjuk sajnáltam, hogy nem mondták el, hogy hol jártak, de mindegy, most már így történt. De azért mi is szeretnénk erről megemlékezni, és ennek mind a két vasárnap, az első vasárnap imádságban úgy írtam, hogy imádkozunk a házasokért is. Tehát a mi imádságunk ilyenkor a házasokért is hangzik, de nem csak értük, hanem minden élethelyzetben levőkért is. Kértem Deák Zoltán nagy tiszteletű urat korábban, és ő mondta többször is ezeket az imádságokat, hogy most is ő legyen azt, aki így imádkozik. Kérem, hogy jöjjünk együtt, és könyörögjünk a házasokért is ezen a vasárnapon. A záró alkalom 19-én pedig arra hívjuk a testvéreket, itt kifejezetten a házasokat külön is, hogy ismételjük meg együtt azt a fogadalmat, amit tettünk, ennek is erre is volt már korábban példa, illetve hogy egy áldással, ami ugye minden vasárnap van, de most még így is, egy áldással is menjünk tovább ezekben a kapcsolatokban. És február végére véget ér a farsang is, úgyhogy így készüljünk, hogy következik a nagyböjt. Szeretettel ajánlom ezeket az alkalmakat, és szeretném még mondani, hogy ezen a vasárnap a lepramissziónak a vasárnapja van, ilyenkor gyűjtünk a lepramisszió javára, és ezt el szoktuk küldeni. Most ezen a vasárnapon abba a dobozba, aki tud, vagy szívesen ad adományt, abba a dobozba teheti, amire az van írva, hogy református szeretett szolgálat itt a végén, kérem, hogy oda tegyük ezeket az adományokat, amiket erre szánunk. Az istentiszteletünk végén a záró énekünket énekeljük, az áldás és a himnusz előtt. A záró énekünk az a 229. dicséret, 229. dicséret, mind a három verse, hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.